Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértes Ajai László.
És Gedő Ágnes.
Vasárnapi adásunk tartalmából.
Folytatjuk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra felkészítő sorozatunkat Dolhai Lajos teológus Csúcs és Forrás című könyve alapján. 14. rész. Mit jelképez a Szentmisén a víz és a bor kehelybeöntése?
Stúdióbeszélgetés Pallai Béla nagypeleskei görögkatolikus parókussal és Pákozdi István budapesti egyetemi lelkésszel, akik a szerdai általános audiencián átadtak a pápának a nagypeleskei ikon másolatát.
Mit jelképez a Szentmisében a bor és a víz kehelybeöntése? Folytatjuk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra felkészítő sorozatunkat Dolhai Lajos teológus Csúcs és Forrás című könyve alapján. 14. rész. Mit jelképez a Szentmisén a víz és a bor kehelybeöntése?
Megszokott dolog számunkra, hogy a miséző pap felajánláskor a kehelybe nem csak bort, hanem egy kis vizet is önt. A víznek a borhoz való vegyítése egészen az ős kereszténységbe visszanyúló szokás. Az első keresztény századok írói, így Justinus és Ciprianus, továbbá már a kartágói és a trullói zsinatok is említik ezt a hagyományt. Nem csak a katolikus, hanem az ortodox egyházakban is megvan ez a szokás. A II. Vatikáni zsinat után megújult katolikus liturgia is megtartotta ezt a rítust, mert szimbolikus jelentőséget tulajdonít ennek a liturgikus cselekménynek, aminek az értelmére a miséző pap imádsága utal. A bor és a víz titka által részesedjünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek.
Ennek az imádságnak kétféle értelmezésével is találkozhatunk. Az egyik az úgynevezett karácsonyi jellegű értelmezés. Ez szerint a keleti egyházra inkább jellemző értelmezés szerint ez az imádság a csodálatos csere, illetve a megistenülés, theosis gondolatára emlékeztet bennünket. A fiú megtestesülése által lehetővé válik számunkra, hogy részesedjünk az isteni természetben. Ahogyan a víz egyesül a borral, úgy válik lehetővé számunkra, hogy a kegyelem által az isteni élet részesei lehessünk.
A másik, a húsvéti misztériumra utaló értelmezés, amellyel már az egyházatyáknál is találkozunk. Szent Ágoston szerint a bor és a víz a Jézus oldalából kifolyó vérre és vízre emlékeztet bennünket. A vér és víz pedig jelképezi a keresztséget és az eukarisztiát, a két legfontosabb szentséget, amelyik az új élet, a kegyelmi élet szempontjából nélkülözhetetlenek számunkra. Ezek a szentségek az egyházat is éltetik. Nem csak az egyes ember, hanem az egyház számára is alapvetően fontosak. Ágostól szerint az egyház Krisztus kereszt halálából született. Krisztus azért halt meg, hogy az egyház megszülessék. Krisztus oldalát halála után átszúrták, hogy onnit jöjjenek létre a szentségek, amelyekkel egyházát élteti.
A húsvéti jellegű értelmezés mellett szól az a tény is, hogy a Szentmisében Krisztus megváltó áldozata válik jelenvalóvá. A bor és a víz ebben az összefüggésben arra emlékeztet bennünket, hogy a megváltó Jézus vére kiontatott a bűnök bocsánatára. A kenyér és a bor külön választásának az értelme a Szentmisén éppen az, hogy a kenyér és a bor, a test és a vér így jobban emlékeztet bennünket Krisztus áldozati halálára és a Szentmise áldozat jellegére.
Az eukarisztikus imák jelentősége. Az eukarisztikus ima, a kánon, a Szentmise csúcspontja, amely a prefációval kezdődik és a nagy doxológiával végződik. Legfontosabb része az utolsó vacsora emlékezete, az alapítási szavak elmondása, vagyis az átváltoztatás, a konszekráció. Ezt megelőzi az epikrézis, a lélekhívó imádság, hiszen nem csak az Isten igéje, hanem a Szentlélek ereje által lesz jelenvalva közöttünk a megdicsőült Krisztus. Az átváltoztatás utáni megemlékező imádságban, ez az anamnézis, sorra vesszük Jézus Krisztus életének és megváltó művének legfontosabb eseményeit. szenvedését és feltámadását, valamint visszatérését az atyához és a második eljövetelét. Ehhez kapcsolódik az igazi felajánlás a szentmisében, amikor hálás szívvel felajánljuk a mennyei atyának az élő és szent áldozatot. Ezek után következik az áldozási epiklézis, amikor azokra hívjuk le Isten szent lelkét, akik Krisztus testében és vérében részesülnek, és végül a szentmise közösségében. A szentek közbenjárását kérve imádkozunk az egyház élő és elhunyt tagjaiért.
A második vatikáni zsinat előtt ezt a részt a római liturgiában kánonnak neveztük. Az eukarisztikus ima elnevezés még kifejezőbb. Amint Jézus Krisztus maga is hálaadó imádság közben alapította meg az utolsó vacsorán az oltári szentséget, úgy most is ez a rész tulajdonképpen egy összefüggő nagy hálaadó imádság, amelybe csak később iktattak be közben járó imádságokat. Aranyszájú Szent János szerint Krisztus hálát adott, mielőtt a tanítványoknak adta a testét, azért, hogy mi is hálát adjunk. Erre utal már Justinosz is, amikor azt állítja, hogy a szentmisén nem közönséges étel és ital az, amit magunkhoz veszünk, hanem az ő hálaadó imájával megáldott táplálék. Már az ősegyházban is többféle eukarisztikus ima létezett, de már a hippói zsinat döntése szerint csak olyan eukarisztikus imákat lehet mondani, amelyeket a püspökök egy csoportja jóvá hagyott.
A jelenlegi római misekönyvben 7 fajta eukarisztikus ima van, amelyek közül főként az első 4-et szoktuk imádkozni. Ennek az imádságnak az az értelme, hogy az egész közösség csatlakozzék Krisztushoz, Isten csodás tetteinek magasztalásában és az áldozat felajánlásában. Az eukarisztikus ima megkívánja, hogy mindenki tisztelettel és csendben hallgassa figyelemmel. Figyelmeztetnek a római misekönyv általános rendelkezései. A kánont a középkortól a prefáció és a sanctus kivételével csöndben kellett végezni latin nyelven. Így a hívek nem hallották és általában nem értették az egyház ősi imádságait. A II. Vatikán zsinatot követő liturgikus reform óta anyanyelven és hangosan imádkozik az eukarisztikus imát, mert a liturgiának jelentős szerepe van a hívők tanításában is. A misekönyvben található különféle eukarisztikus imák az egyháznak az élő hagyományából valók, és kimeríthetetlen teológiai és spirituális gazdagság jellemzi őket.
A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra felkészítő sorozatunk 14. részét hallották. Mit jelképez a szentmisén a víz és a bor kehelybeöntése? Most hallgassák meg stúdióbeszélgetésünket Pallai Béla nagypeleskei parókussal és Pákozdi István budapesti egyetemi lelkésszel, akik a szerdai általános audiencián átadták a pápának a nagypeleskei ikon másolatát.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában vendégeinket, Pákozdi István egyetemi lelkész Budapestről és Pallai Béla görögkatolikus parókus atyát nagypeleskéről. Szerda van, amikor a felvétel készül, és ti mind a ketten a Szent Péter tér mellől 6. pál csarnokba jöttetek, ahol Ferenc pápa általános szerdai kihallgatásán vettetek részt, sőt, találkoztatok a Szentatyával, sőt, ajándékot hoztatok neki. Erről kérdezem Pallai Béla atyát.
Ezen túl még meg is áldott bennünket, a híveinket is, az ikonon keresztül, amely egy olyan érték, egy olyan kincs a nagypeleskeieknek, amit 2010-ben találtunk a templom padlásán, a tetőtérben. Ugye restauráljuk jelenleg a templomot, és mikor rájöttünk arra, hogy ez milyen érték, akkor felhívták a figyelmemet hozzáértő szakértők, hogy jó lenne restaurálni.
Ez egy olajfestmény.
Ez nem olajfestmény, ez egy fára festett ikon, amit 1700-ban festettek, galiciai festőiskola, pontosan nem lehet tudni, hogy ki az a közvetlen érintettje ennek az ikonnak, viszont azt kivizsgálták, amikor restauráltak 1 éven keresztül Budapesten, hogy ez az előző ikonosztázionnak az alapképe lehetett, és több mint száz évvel ezelőtt, amikor ezt az ikonosztáziont ezt kitették a templomból, ezeknek az ikonoknak az elárverezése után jutottak olyan anyagi forráshoz a hívek, hogy egy új ikonosztáziont készítessenek, a Rétai és Benedek cég készítette el 1907-ben, amiből 120 van a Kárpát-medencében, egy Szerbiában, nagyon sok Magyarország területén, Lengyelországban, Kárpátalján és Romániában. És ez az egyedüli, az első olyan ikonosztázion, 52 képből áll, amelyet a magyar kormány támogatásával restauráltak, és az idén a megyéspüspökünk, Vasile Bizau, mert mi ugye magyar görögkatolikusok lévén román görögkatolikus egyházmegyéhez tartozunk, eljött és megáldott december 14-én az elmúlt év végén, mint egy megkoronázva az évnek az eseményeit.
És aki nem tudná pontosan, hogy Nagypeleske hol van most, akkor étkeves mondja el a hallgatóinknak.
Nagypeleske az onnan híres, hogy Vadányi József írt egy bohózatot, egy művet, az a címe, hogy a Peleskei Nótárius, és ettől lett legelőször híres ez a kis falucska. Ez közvetlen a román-magyar határ mellett van, 12 kilométerre Szatmárnémetitől, és olyan híres személyiségek szülöttei jártak ott, mint Celler Mihály, aki egy oltárfestményt is készíthető, a Nagybányai Festőiskolának a tagja volt, aztán Petőfi is járt a falunkban, verset is írt, ugye, amikor áthaladt rajta, és volt egy híres kántorunk, és ennek a három híres személyiségnek, a Peleskei Nótáriusnak az alakja, Petőfi Sándor és a híres kántorunknak a személyiségéből még Peleskei Emléktér elnevezésű mini múzeumot is nyitottunk az egyházközségen belül.
Hány lelkes a falu, és milyen más felekezet létezik?
747-en laknak a faluban jelenleg, amiből 400-an görögkatolikusok, vannak római katolikusok, még 1937-ben betelepített románokból van egy pár, akik értenek magyarul, van, aki nem nagyon mer beszélni, vagy nem szeret beszélni, de ott laknak velünk, a görögkatolikus templomba járnak, és van egy pár szektás, jehovista, pünkösdista, akik velünk együtt élnek.
Milyen a kapcsolat a görögkatolikus, meg a római katolikusok között?
Mivel egy templom van a faluban, és sok vegyes család, a római katolikus plébános csak filiaként használja Nagypeleskét, bár annak idején híres település volt, postabankja volt, zsinagógája volt, és ugye a Tasnádszántói Becski család volt az, aki jobbágyokat oda telepített annak idején, és görögkatolikussá tette, bár ugye tudjuk, hogy ők nem görögkatolikusok, sőt a Tasnádszántói Becski család sírjai is ott vannak Nagypeleskén. Nagyon jó a viszony, vegyes családok vannak, görögkatolikus templomba járnak.
Kaptunk ajándékba tőletek egy naptárat, 2020-as naptárat, amelyen két oszlopban görögkatolikus és latin római katolikus szentek egymás mellett a szentek közösségét adják.
És ennek az is a jelentősége, meg az is a szerepe, hogy ezeket a vegyes családokat összekösse. Sőt, még egy jegyzet is van ott oldalt, ahol felírhatják a hívek, hogy kinek mikor van a névnapja, a születésnapja, a házassági évfordulója, megemlékezés az elhunytakról. Ez egy olyan teljes naptár, alól pedig, hogy a református híveinket, ha már ugye az ökumenizmus imahét, az ökumenikus imahét elején vagyunk, ugye hónap végén kezdődik, őket is ide soroljuk, a névnapok is megjelennek, és én azt szoktam mondani, hogy ez ugye egy kicsit református rész is a naptárban, hogy mindenki együtt legyen.
A Peleskei Istenszülő kettképének másolatát ketten adtátok át, a Peleskei görögkatolikus parókus és Pákozdi István budapesti egyetemi lelkész. Honnan ez a kapcsolat?
Nagy öröm ez számunkra, hogy a pápa kezébe adhattuk az ikonnak a másolatát, és az, hogy ezt Béla atyával együtt tehettük, akit én gyerekkora óta ismerek. Édesapja is görögkatolikus pap, titokban szentelték, éveken, évtizedeken keresztül az íróasztalánál misézett titokban, mert ugye a görögkatolikusokat beolvaszták a Ceausescu idejében az ortodoxiába, és még a kis gyerekeiknek sem merték elmondani, hogy pap van a családban, nehogy az iskolába elmondják. Ebből az időből ismerem édesapját is, aki éppen most volt 70 éves, és köszöntöttük.
Isten éltesse.
És Bécit is, aki hát nagyon jó barátom lett. szeretet. És a másik ok, amiért itt vagyunk így együtt, mert mi nagyon hálásak vagyunk Béla atyának, hiszen az idén befogadta a Keletet, Kelet azt jelenti rövidítés, hogy Kárpát-medencei egyetemi lelkészségek találkozója. Ez február 7-e és 9-e között Szatmár-Németiben lesz, és Béla atya elintézte, hogy egy egész különös találkozó lesz ez, Schönberger Jenő római katolikus Szatmár megyei megyésüspök tartja az elmélkedést, és lesz benne egy disznóölésen való részvétel is, ami mondjuk városban lévő egyetemistáknak, főiskolásoknak egy nagy élmény lesz. És egy farsangi bál, meg egy püspöki szentmise zárja majd le ezt a találkozót. Béla atya nagy érdeme, hogy 120 egyetemistát fognak vendégül látni, és ez óriási, hálásak vagyunk neki ezért.
Szatmár-Németi, agyon hallottam, nem egyetemi város, mégis sok diák érkezik onnét, vagy más erdélyi egyetemre.
Így van. Nagyon sokan vannak, ugye Kolozsváron is tanulnak, de Kolozsváron, Marosvásárhelyről, Szatmár-Németiből, Nagyváradról, mindenhonnan vannak diákjaink Magyarországon, akik magyar főiskolákon és egyetemeken tanulnak. De nem csak ők jönnek haza, hanem azok is, akik még életükben nem voltak Erdélyben vagy a Parciumban, és nagyon örültek, hogy végre ott szervezzük meg a Keletet.
Milyen módon lehet összekapcsolni a erdélyi parciumi egyetemi diákságot a magyarországival, budapestivel?
Hát talán nem is kell összekapcsolni, mert a nyelv, meg a kultúra, meg a vallás, a görög katolikusok, a római katolikusok, a magyar nyelvi kultúra, hát ez egy, ez osztatlan egységet alkot, és ennek nagyon örülünk manapság, hogy a magyar kormány is azért dolgozik, hogy ez az egység egyre mélyebb legyen, és hát a románokkal pedig békességben tudjanak élni, és megszűnjenek minden feszültség, ami eddig azt a békét megtörte.
A diákok között ez könnyebben megy?
A diákok között ez szerintem teljesen természetes. Tehát ott semmilyen feszültség nem érezhető.
Gondolom lesz alkalom a találkozó során bemutatni a diákoknak az ikonosztázt, a szép képfalat.
Ezért is választottuk helyszínként Peleskét, mert amióta ugye ezt az ikont restauráltuk, ugye 2012-ben jöhetett haza, mert a feltétel az volt a restaurálásnak, hogy Budapesten, a múzeumban, és Keszthelyen a Festetics kastélyban ki kellett állítani. Utána hazahoztuk.
De hát ez jó volt, mert megismerték sokan.
Igen, és nem csak úgy egyszerűen betettük a helyére, hanem a hívek a válukon, Szatmár-Németitől gyalog menetben vihették haza, és akkor lehetett érezni, hogy mennyire fontos ez a híveknek, bár nem tudtak róla, mert ott hányódott a templom tetőterében, de a híveknek a ikon felé és azon keresztül az Úr Jézushoz imádkozóknak az arcát látva, és azokat a könycseppeket, amelyek legördülnek az ilyen imádság alatt a híveknek a szeméből, az arcokon, és folyamatosan azt látva, hogy külön feljáratot is egy ilyen oltárszerűt kellett építeni, ahol a hívek fel tudnak menni az ikonhoz, elmondják imádságaikat, és így vált úgymond zarándok helyé. Az iratokban az van, hogy a századfordulón kegyképként tisztelték ezt az ikont. Reméljük, hogy az sok ima meghallgatásnak meg lesz az eredménye, és újra olyan központtá tud válni. Így került központba az az elképzelés, hogy Nagy Peleskére jöhessenek az egyetemisták, és ők fiatalok is lássák, közben felújult az ikonosztázion, azt is megnézhetik, megcsodálhatják.
Sőt, érinthetik is, fölmehetnek a lépcsőn, megérinthetik, csókolják, tehát ahogy szokás ezt a mindkét egyházban.
Béla atya, István atya, hálásan köszönöm a beszélgetést, és Isten áldását kérem gyülekezeteitekre ebben az új esztendőben.
Köszönjük, mi pedig imádságot kérünk az egyetemisták és főiskolások számára.
És ha már itt lehetünk, hadd köszönjünk el görög katolikus módon, dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Pallai Béla nagypeleskei görög katolikus parókussal és Pákozdi István budapesti egyetemi lelkésszel Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Búcsúznak a mai szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Vértesaljai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.